Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben. A Holnap tegnapja című műsorunk arra fókuszál, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Ezúttal a tojástermelés lesz a fókuszban. Pákoszt Gergellyel, a Magyar Tojástermelők Szövetségének alelnökével Nyúl Zsuzsa beszélget.
Az Európai Unióban termelt tojások a világ legszigorúbb előírásainak, az úgynevezett európai termelési modellnek felelnek meg. Ez egy olyan szabályozási rendszer, amely biztosítja az élelmiszerbiztonságot, az állatok jólétét, az egészségüket, valamint elősegíti a fenntartható termelést, és természetesen a környezetet is tiszteletben tartja. Nagy vonalakban, hogyha ki kéne fejtenünk, akkor miről szól ez az európai termelési modell szabályozási rendszer?
Ahogy említetted is, ez egy több szintű modell, mégpedig első szintje ugye a szabályozás, tehát azt jelenti, hogy az Európai Unió piacán a szabályok azok egységesek, tehát minden termelőre és minden kereskedőre, illetve csomagolóra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ezek részleteiben szabályozzák azt, hogy milyen feltételek mentén kell a tojást termelni, milyen feltételek mentén kell a tojást csomagolni, tárolni, illetve értékesíteni. Ezek azok a szabályok, amik biztosítják azt, hogy mindenki elkötelezett legyen az értéklánc résztvevői közül abba az irányba, hogy a tojás termelése során ugye egyrészt figyelembe vegyük az élelmiszerbiztonsági, másrészt az állategészségügyi, az állatjóléti, valamint a környezetvédelmi szabályokat is.
Kézzelfogható példát tudunk mondani, szerintem ezzel sokan találkoztunk már, hogy ugye nálunk Magyarországon, meg általában az Európai Unióban nem szükséges a boltokban úgy megvásárolni a tojást, hogy hűtött pultokból vesszük elő, ellenben Amerikában ez így történik, és ennek is van egy valami egészen különleges oka.
Igen, mégpedig az a különleges oka, hogy az Egyesült Államokban mossák a tojást a megtermelés után, tehát lemosnak róla mindent, azt a réteget is, amit egyébként a tyúk saját maga tesz rá a tojás héjára, ez egy antibakteriális réteg, ami megvédi attól a tojást, hogy bekerüljön bármilyen fertőzést, vagy meginduljon a tojás héján olyan káros folyamat, ami esetleg a tojás belsejében lévő ugye élelmiszert fertőzhetni. Mivel itt Európában nem mossuk a tojást, ezért nem is szükséges hűtenünk, hiszen nem fognak rajta elindulni ezek a folyamatok, hiszen saját maga védi. Ugye a tojás ezért is egy nagyon nagyszerű termék, hiszen saját csomagolásában jön létre.
Igen, a természet maga megalkotta, és nem szükség. Milyen érdekes, hogy egyébként ezt Amerikában mégis alkalmazzák, vajon mi lehet ennek az oka? Ez csak egy ilyen laikus kérdés a részemről.
Piackorlátozó intézkedés lehet ez, tehát azt jelenti, hogy kicsit nehezít ugye a piacra jutást, hiszen olyan technológiai és technikai feltételeket tesz ez szükségessé egy ilyen tojásmosás, illetve utána a hűtőlánc alkalmazása, ami mondjuk kis termelők számára ugye megnehezíti a belépést.
Néha egyébként lehet itt Magyarországon is olyan tojásokkal találkozni, ahol még egy kicsit a tolla is rajta van. Tehát...
Igen.
Ez Amerikában elképzelhetetlen.
Ez ott elképzelhetetlen.
Oké, jó, tehát a fő területek, ugye, amit már itt az elején említettél is, hogy az állatjólét, a fenntarthatóság, minőség, biztonság. Ugye ezek valójában szorosan egymáshoz kapcsolódnak, de hogyha végignézzük az értékláncot, amit itt az előbb említettél, akkor hogyan lehetne ezt kibontani?
Ezt úgy lehetne kibontani, hogy az Európai Unióban a legszigorúbbak az állatjóléti feltételek a tojótyúktartásra vonatkozóan, ami annyit jelent egyébként, hogy itt áll a legnagyobb terület a tojótyúkok rendelkezésére, egy tojótyúk rendelkezésére a tartás technológiában. Itt a legszigorúbbak a takarmányozási feltételek, valamint itt a legszigorúbbak az állategészségügyre, valamint a járványvédelemre vonatkozó szabályok. Ezt egészítik ki aztán azok a környezetvédelmi szabályok, amik mondjuk egy adott telepnek a környezetre gyakorolt hatásának az ártalom csökkentését, és itt főleg mondjuk az ammónia kibocsátásra gondolok. Ennek a monitoringját, illetve a beavatkozási pontokat meghatározza, és ugye a következő pedig maga az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerhigiénia szabályai, amik pedig mind-mind azt biztosítják, hogy rövid időn belül jusson el a fogyasztókhoz a tojás, és hogy ne kerüljön semmilyen szennyeződés, vagy bármi olyan káros hatás ne kerüljön a tojás forgalmazása során, ami aztán utána később bármilyen élelmiszer problémát okozhat.
Állatjólétnél, amikor ugye a tojótyúkokról beszélünk, fenntarthatóság, környezeti ártalom csökkentés, stb., hogyan képzeljük ezt el? Tehát nem ketrecben tartják őket például, vagy megvan határozva az, hogy egy négyzetméteren hány annyi tojótyúk lehet? Szóval, hogy ezt egy gyakorlati kérdésként hogyan lehetne egy fogyasztónak elmagyarázni, hogy valóban egy olyan biztonságos környezetből származik a termék, adott esetben a tojás, ami valóban figyel a fenntarthatóság egyéb ilyen környezeti tényezőire is.
Az Európai Unióban többféle tartásmód van engedélyezve. Az egyik ezek közül az úgynevezett kiscsoportos berendezett, régi nevén úgynevezett ketreces tartásmód, a másik az úgynevezett mélyalmos tartásmód, a harmadik a szabadtartásos, illetve van az úgynevezett ökológiai tartásmód. Mindegyiknek megvan a sajátos szabályrendszere, azonban amire figyelni kell, hogy mindegyik esetén megvannak határozva azok a paraméterek, amiket be kell tartani. Ilyen például az egy tojótyúkra jutó terület nagysága, ilyen például az állatsűrűség, hogy adott területen milyen sűrűségben lehet tartani az állatokat, maximalizálva van a létszám, tehát hogy egy adott telepen mekkora létszám tartózkodhat, illetve megvannak határozva azok a szintek, amikor már olyan ellenőrzési mechanizmusok lépnek be, amik mondjuk az annál alacsonyabb szinteken még nincsenek. Értem, ez alatt ezek jellemzően egyébként darabszámra vannak kötve. Tehát azt azért beláthatjuk mi is nagyon egyszerűen, hogy minél kisebb egy adott telepen az állatlétszám, annál kisebb veszélyt jelent egyébként bármilyen haváriának is az előfordulása ugye a környezetre. Viszont az Európai Unió hozott egy olyan szabályt, hogy bizonyos állatlétszám fölött már olyan jelentési, illetve olyan monitoring feltételeket kell teljesíteni az adott tojótyúk telepnek, tojótyúk tartó telepnek, ami aztán a bármilyen esetlegesen előforduló havária eseményt, ami mondjuk bármilyen környezetterheléssel járna, azt megelőzi, vagy hogyha előfordul egy ilyesmi, akkor nagyon hamar be tud avatkozni, és indulhat a kárelhárítás. Ez egyébként 40 ezer darab állatban van meghatározva, és e fölött már egy olyan egységes környezethasználati engedélyt kell, úgynevezett IPPC engedélyt kell beszerezni az adott állattartónak, ami már uniós szinten szabályozza azt, milyen paramétereket kell vizsgáljon az adott telep. Értem ez alatt például, mint a korábban említett ammónia kibocsátás, akár ugye a keletkező melléktermékeknek a kezelése, a hulladékkezelésre vonatkozóan, a személyi feltételek, hogy milyen végzettségű személyeknek kell dolgoznia, és bizony-bizony minden évben van egy állami hatóság, ez állami környezetvédelmi hatóság által levezényelt vizsgálat, ami során a hatóság képviselői bejárják a telepet, bekérik az elmúlt évek gazdálkodásával kapcsolatos adatokat, és hogyha úgy ítélik meg, hogy intézkedésre van szükség, akkor ezt előírják az adott vállalkozásnak.
Erről a szabályozásról, amiről most beszéltél, hogyan tájékoztatják egyébként a fogyasztókat? Mi, akik bemegyünk a boltba és megvásároljuk a különböző típusú, akár méretre, akár különböző tartásból való tojásféléket, termékeket, hogyan tudhatjuk, hogy az az adott termék az melyik szegmensből származik, amit az előbb említettél?
Hát ezt egyébként csak nagyon nehezen lehet megtudni, hiszen jelenleg nincs olyan, vagy korábban nem volt olyan kampány, ami erre felhívná a figyelmet. Részben ez is a feladata a mostani kampánynak, hogy felhívja erre a figyelmet, illetve hogy kicsit tudatosítsa a fogyasztók irányába azt, hogy mégis milyen azonosítók vannak a tojáson például, amiből megtudjuk azokat az információkat, amik mondjuk a mi választásunk, vagy a fogyasztói választásnál fontos lehet. Egyébként erre az egyik legjobb mutató az a tojásjelölés, a tojáson szereplő kód, ami nagyon-nagyon sok információt tartalmaz azzal kapcsolatosan, hogy a tojás az milyen tartási körülményekből, milyen országból és milyen telepről származik, és ezen elindulva utána már lehet tájékozódni, hogy az adott telep mekkora, milyen méretű, milyen technológiával működik, illetve ami még garantálja egyébként, hogy a fogyasztó számára ne jusson olyan tojás a boltok polcaira, ami nem felel meg ezeknek, ugye amennyiben nem felel meg az előírásoknak a tojás, akkor nem kerülhet forgalomba.
Igen, és itt említetted, tehát egy kampányról van szó igazából, aminek kapcsán mi most beszélgetünk, ez a tojáskihívás.eu per tojás ereje nevezetű oldal, ajánlom mindenki figyelmébe. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a sokszor táplálkozási élettani csodaként is szoktak emlegetni, mert hogy az összes ásványi anyag, vitamin, antioxidáns megtalálható benne, nem beszélve arról, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott étrend nélkülözhetetlen forrása, de szerintem ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, tehát ezt csak zárójelben teszem hozzá. Viszont akkor beszéljünk arról, hogy miről is szól ez a kampány. Van egyfajta edukációs jellege is, de több minden más információ is megtalálható rajta.
Igen, először is, hogy hogyan is indult el ez a kampány, és miért is indította a Tojásszövetség ezt a kampányt. Az Európai Unióban több tojásszövetség létezik, tehát olyan szervezetek, akik ugye a tojástermelők, illetve a tojáscsomagolók, valamint hát mondjuk úgy, hogy a tojásfogyasztók érdekét is próbálja védeni, és próbálja minél szélesebb körben elterjeszteni az európai tojástermelési modellel kapcsolatos tudnivalókat. És pár ország összefogott, és úgy döntött, hogy egy közös projektet indít azért, hogy mondjuk úgy, hogy erről az igen keveset tudott termékről, de mégis nagyon népszerű termékről megpróbálja valamilyen szinten edukálni a fogyasztókat. Ennek a kampánynak része egyébként ez a tojás kihívás is, ami egyfajta ilyen játékos formába próbálja meg beönteni azokat a tudnivalókat, illetve invitálni az érdeklődőket, hogy játékos formában ismerjék meg ugye az említett európai tojástermelési modellt, a telepek működését, a tojótyúkok életét, valamint ugye a tojás, mint élelmiszer, élettani hatásait, valamint ugye jótékony hatásait.
Mi ez a nyereményjáték, ami kapcsolódik a kampányhoz?
Ez a tojás kihívás nevezetű játék. Bizonyos időközönként meghirdet a honlapon, a tojáskihívás.eu honlapon egy-egy játékot a szervező, és erre várja helyes megfejtéseket, és a helyes megfejtők között pedig utána nyereményeket sorsol ki a szervező.
Ahogy átnéztem ezt a weboldalt, találtam rajta nagyon jó blogcikkeket, szóval bevallom, igazából egy ilyen oldalon viszonylag ritkán szoktam elolvasni ezeket a cikkeket, de beleszaladtam néhányba, ami nagyon izgalmas. Például abba, ami arról beszél, hogy mi ez a 12 dolog, amit nem tudtunk a tojásról, és ebben például benne van ez a fajta jelölés is, amit említettél, de nagyon sokféle felhasználási módja van egyébként, például bőrápolásban is szívesen szokták alkalmazni a hölgyek. Talán még a nagymamának is volt hasonló receptje.
Igen, egyébként nagyon érdekes ilyen szempontból a tojás, és azért látjuk és mi is érezzük, hogy az a tudás, ami esetleg mondjuk például az említett nagymama birtokában volt, ez azért szépen elveszett. Ugye ennek egyik része az ugye a városiasodás, illetve az urbanizáció, ugye egyre kevesebben tartunk otthon tyúkot, de azért hozzáteszem, akkor, amikor valaki esetleg vidékre szeretne költözni, vagy eszébe jut az, hogy akkor na, itt hagyja a várost, akkor a második gondolat az, hogy és lesz 10 darab tyúkom. Tehát, hogy ennyire közel van azért ez hozzánk. Természetesen azért nem ennyire egyszerű a tojótyúk tartás, de azért bátorítok bárkit arra, akinek van arra lehetősége, hogy nyugodtan próbálkozzon meg vele. Egyébként van is tőlünk nyugatabbra erre mozgalom egyébként, hogy mondjuk a házi állatok helyett most már valamilyen haszonállatot tartanak, mivel a tyúk egy könnyen tartható állat, ezért ennek a trendnek egyébként látszanak már nyomai. De hogy visszatérve a kérdésre, valóban egyébként a 80-as években volt egyfajta trend azzal kapcsolatosan, hogy a tojásfogyasztás káros hatására hívta fel a figyelmet, amik egyébként abszolút nem megalapozottak, és ugye ezért aztán utána a tojás megítélése is romlott, és ezen a megítélésen folyamatosan próbálunk javítani, ennek a kampánynak is a segítségével, és olyan kis infomorzsákat, vagy olyan hosszas elemzéseket megjelenítetni ezen a honlapon, amiből aztán utána ugye minél tájékozottabb lesz utána a fogyasztó, és tudatosabbá is válik, és ezáltal talán kicsit ugye abba az irányba is elmozdul a fogyasztó, hogy olyan terméket fog választani, ami a saját igényeinek sokkal jobban megfelel.
Magyarországon mennyi tojást fogyasztunk átlagosan egy évben? Van erre valamilyen kutatás, felmérés?
Van, és nagyon érdekes, hogy alakult. A 90-es években ez 300 darab fölött volt, aztán ez leesett egészen 200 darabig, és most újra szépen lassan tornászuk fölfele, most valahol 240 darab tojást eszik meg egy fő egy évben. Ebbe természetesen mindenki beletartozik, tehát valaki többet, valaki kevesebbet, de nagyjából ez az átlag. Ez azt lehet mondani, hogy európai szinten egyébként ez nagyjából közelít az átlagfogyasztáshoz, de mondjuk a világ más részein azért ennél jóval magasabb is, tehát vannak olyan országok, ahol továbbra is eléri a 300-at, azzal a 300 fölötti számmal egyébként vezető, világszinten vezető ország voltunk a tojásfogyasztásban.
Miért van az, hogy átlagosan, hogyha vele gondolunk, akkor a tyúk tojás jut eszünkbe, mint élelmiszerforrás, és mondjuk kevésbé, és talán kevésbé is elérhető mondjuk a fűr, vagy a strúc, vagy ott a kacsa tojás, vagy ilyesmi.
Hát attól függ, hogy a világ melyik részén vizsgáljuk ezt, itt Európában Európában nézzük. Egyébként Magyarország, illetve Európában a tyúk tojás. Minden egyéb tojásterméknek a termelése, illetve ugye maga a baromfinak vagy a madárnak a tartása azért meglehetősen nehézkes, tehát meglehetősen drágává teszi ezeket a tartásmódokat, illetve az előállítást. Ezért is tudott aztán elterjedni ugye jobban a tyúk tojás fogyasztása.
Milyen egyébként a tojáságazat megítélése Magyarországon? Most így általánosságban kérdezem a mezőgazdasági szektoron belül.
Azt lehet mondani, hogy egyébként jó, tehát akkor, amikor a tojásfogyasztásról, illetve magáról a tojásfogyasztás jótékony hatásairól kérdezzük a válaszadókat, akkor döntő többségében jó megítéléssel rendelkeznek. Azért, hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, ha mondjuk a tojásszektort tekintjük, tehát mint tojástermelő szektort, ugye nem nagyon emlékszünk olyan hírekre, ahol mondjuk bármilyen negatív hír jelent volna meg azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk a tojástermelők közül valami olyan gyakorlat terjedt volna el, ami mondjuk tudatosan vagy tudatlanul is, de mondjuk környezetkárosító vagy akár élelmiszer szabályokat megszegő eljárás lett volna, vagy valami olyasmire hívta volna fel a figyelmet, hogy valamiről, amiről nem is gondolta valaki, hogy ez milyen káros, ez mégis így elterjedt volna gyakorlatként. A másik pedig, hogy ugye magának a tojásfogyasztásnak, hát egy nagyon könnyen elkészíthető élelmiszerről beszélünk, amit tényleg borzasztóan, egyszerűen és gyorsan és sokféleképpen elkészíthető, és nagyon könnyen elérhető. Tehát biztosak lehetünk benne, hogyha vasárnap reggel felébredünk és valamit enni szeretnék, és éppen nincs semmi a hűtőbe, tojást azt valahol tudunk venni.
És nem is nagyon tudok olyan receptet, amiben ne kellene, szóval akár a főzésre gondolok, vagy a sütésre, biztos, hogy nincs nagyon olyan étel, amiből kihagyható lenne, vagy az már egészen extra.
Hát nagyon
a vegánok,
kevés,
ugye maximum nem.
Az nagyon kevés, ez biztos, és pontosan ezért is ugye nagyon fontos az, hogy milyen körülmények közül és milyen fenntarthatóság mellett termeljük ugye ezt a terméket, hiszen nagyon széles körben fogyasztjuk, nem beszélve arról egyébként, hogy mondjuk a fejlődő országoknak egyébként egy alapvető élelmiszere, tehát még a mi konyhánknál is alapabb terméke, és hát bizony ugye a magyar konyha az pedig különösen, ugye főleg a keltésztáink, azok különösen támaszkodnak arra, hogy ugye utána valamilyen tojás kerül bele, és ezzel sütjük, főzzük az ételeinket.
Pákoszt Gergellyel, a Magyar Tojástermelők Szövetségének alelnökével Nyúl Zsuzsa beszélgetett. Most hírekkel folytatjuk, aztán pedig továbbra is a fenntarthatóság lesz a téma, ezúttal a termőföldeken maradjanak velünk.